Maga a rendelet nem egy terjedelmes rendelet, viszont a mondani valója viszonylag sok embert érint, és emiatt az érzelmeket is kicsit fölkorbácsolta. A legfontosabb mondani valója az, ami egyébként talán mindenki számára már ismert, hogy a munkáltatók egy olyan jogosultsághoz jutottak ezzel, amivel beleszólhatnak egy, mondhatjuk, hogy mostanáig tabu témának számító privát szférába az emberek esetében, tehát előírhatják nekik, hogy vegyék fel a oltást. Még akkor is, hogyha bizonyos, mondhatjuk, hogy csillapító tényezők vannak, tehát van egy kifutási ideje, tehát egy 45 napos határidő arra, hogy a munkavállalók ezt fölvegyék, akkor is azt mondhatjuk, hogy azért ez egy meglehetősen nagy szemléletváltás az eddigi gyakorlattal szemben. Nagyon sok szó esik arról, hogy ennek az oltásnak a kapcsán milyen jogkövetkezmények merülnek fel, és azt gondolom, hogy talán ez a maga döntés mellett a másik legfontosabb dolog, amit figyelembe kell venni. Ugye ez a törvény, illetve a rendelet alapján előírt fizetés nélküli szabadság, illetve a fizetés nélküli szabadságot követő munkaviszony megszüntetési lehetőség, amivel szintén a munkáltató tud élni. Ez ugye azért érdekes, mert a korábbi gyakorlattal szemben, hogy a törvényben meghatározott az ott esetekben volt lehetőség fizetés nélküli szabadság kiadására. Ez is, mint a munkavállalóknak a joga jelent meg, ugye jellemzően ugye itt a szüléshez kapcsolódó fizetés nélküli szabadság az, ami talán a köztudatban leginkább ismert, de ez is leginkább a COVID-nak köszönhetően került a köztudatba, vagy így a figyelem középpontjába a megállapodáson alapuló fizetés nélküli szabadság, amikor a munkáltató és a munkavállaló tulajdonképpen megállapodott arról, hogy a munkavégzési rendelkezés állási kötelezettség helyett a munkavállaló fizetés nélküli szabadságra mehetett. Akkor ugye, mint egy alternatív lehetőség jelent meg arra, azokra az esetekre, amikor a munkáltató nem tudott ugye a munkát biztosítani, de szerette volna a munkavállalót megtartani. Tehát egy kvázi win-win szituációt próbált kialakítani a munkáltató. Na most ebben az esetben viszont már egy egyoldalú kötelezettségként jelenik meg, amit a munkáltató tud előírni, és ugye annak minden hátránya is megjelenik. Az egyik legszembetűnőbb az, hogy bár a munkavállaló adott esetben tudna és szeretne is munkát végezni, ezt nem teheti meg, tehát munkabért nem fog kapni. A másik dolog pedig az, hogy ami egy picit másodlagos dologként jelenik meg ebben a helyzetben, hogy egy végkielégítés, vagy éppen felmondási idő esetén, hogyha ez a fizetés nélküli szabadsági időtartama 30 napot meghaladja, akkor ugye nem fog még ebbe az időtartamba se beleszámítani, ami a végkielégítés és felmondási idő kapcsán irányadó lenne, és azt a számítás alapjául vennék.
Ne szaladjunk ennyire előre. Nézzük meg azt, hogyha fizetés nélküli szabadságra küldik el a munkavállalót, mert ugye nem oltatja be magát, ugye az erre szánt idő nem lehet kevesebb, mint 45 nap, akkor meddig lehet fizetés nélküli szabadságon? Erre vonatkozóan van-e bármiféle szabály?
Igen, a rendelet egy évet állapít meg, tehát azt mondja, hogyha az egy év alatt nem oltja be magát a munkavállaló, vagy adott esetben nem hoz olyan igazolást, ami szerint számára az ellenjavalt lenne, tehát orvosi igazolással egyébként lehet mentesülni nem csak a fizetés nélküli szabadság, hanem egyébként már a munkáltatói előírás ideje alatt is az oltás beadás alól. Tehát ha ilyen nem történik, akkor az egy év leteltével a munkáltatónak megnyílik a joga, hogy megszüntesse a munkaviszonyt.
De hogyha mondjuk közben a munkavállaló beoltatja magát, akkor minden ott folytatódik, ahol korábban befejezték, tehát akkor ismét alkalmazhatóvá válik, ha csak ez volt eddig az alkalmazhatóságának az akadálya?
Természetesen innentől kezdve fogyottá válik. Ezért az azonnali hatályú felmondás joga sem lesz gyakorolható a munkáltató által, tehát a munkaviszony folytatódik ezt követően.
Egyébként mennyire tiszta ez a kép a munkáltatóknak, illetve a munkavállalóknak? Sokan kérnek-e az ügyvédi irodájuktól segítséget, tanácsot arra vonatkozóan, hogy hogyan kezeljék ezt a helyzetet?
A tapasztalatom az, hogy nagyon óvatos megkeresések már vannak, érdeklődés szintjén kapunk megkeresést, viszont inkább azt látom, és nem csak a saját tapasztalatból, hanem a médiában megjelent cikkekből is, hogy nagyon sokan játszanak a kivárásra, és még azok is, akik egyébként komolyan fontolgatják azt, hogy ilyen lépéseket tegyenek, azok is egyelőre kivárnak, tehát nem volt részünkről tapasztalható, hogy dömpingszerűen jöttek volna megkeresések, hogy a részletszabályokat pontosítsuk. És egyébként nekem is az a meglátásom, hogy egy fokozott óvatosság ebben az esetben célszerű a munkáltatók részéről, hiszen Az egyik talán legfontosabb szabály ennek az egész rendelkezésnek, és az egyik első felütése a rendeletnek, hogy a magának, az oltásnak az elrendelésére csak akkor kerülhet sor, hogyha ez a munkavállalók egészségügyi érdekét szolgálja, ami egy olyan mérlegelést igényel a munkáltató részéről, ami később akár könnyen kikezdhető lehet, mert például a munkáltató gyakorolja a felmondás, a munkaviszony megszüntetésének a jogát, a munkavállaló pedig arra hivatkozása, hogy erre nem lett volna lehetősége, mert nem volt indokolt az adott helyzetben, akár az adott munkavállalónak vagy a többi kollégájának az egészségének megóvása érdekében nem volt indokolt ez a lépés, akkor ez később kikezdhető lesz, tehát mindenképpen szükséges, hogy óvatosan és körültekintően járjanak el a munkáltatók.
Akik kivárnak, azok leginkább mire várnak? Mivel lenne szükséges kiegészíteni ezt a kormányrendeletet, hogy egyértelművé tegye ezt a helyzetet?
Mivel azt a részét, hogy mi áll a döntések hátterében, a kivárás hátterében, nagyon kevesen osztják meg, mi is csak találgatásokat tudunk tenni ebben a kérdésben. Én azt gondolom, hogy a már elmondott bizonytalanság, tehát az a feltétel például, hogy az egészség megóvása érdekében lehet csak elrendelni a kötelező oltást, már egy olyan bizonytalansági tényező, ami azért arra sarkalja a munkáltatót, hogy kétszer is meggondolja, hogy ilyen előírással éljene. Illetve hát ugye azért azt is látni kell, hogy például egy azonnali hatályú munkaviszony megszüntetés is már önmagában is mindig arra ösztönzi a munkáltatókat, hogy kétszer is átgondolják ezeket a lépéseket. Tehát minden adott ahhoz, hogy egy nagyfokú bizonytalanság álljon fenn a kérdés kapcsán, és ezért én azt gondolom, hogy indokolt az, hogy kivárnak a munkáltatók.
Akkor, amikor arról beszélünk, hogy az egészség megóvása érdekében kötelezni valakit az oltásra, akkor kinek az egészségének a megóvásáról van szó? A munkavállalónak az egészségéről, vagy a munkavállalók környezetében dolgozó többi munkavállaló egészségéről tehet itt? Mit kell mérlegelnie a munkáltatónak?
Viszonylag tág fogalommal találkozunk a rendeletben. Én azt gondolom, hogy nem szorítható le az adott munkavállalónak az egészségének a megóvására, hiszen az már ez egy még nagyobb fokú behatást jelenten a privát szférába, amit egyébként most ez a rendelet igyekszik áttörni.
Tehát akkor általánosságban van szó az egészség megóvásáról lényegében.
Igen, és nem is tágítanám ki itt ebben az értelemben a társadalmi felelősségvállalás szintjére, amit én azt gondolom, hogy a munkahelyi egészség megóvás az, ami elsősorban a fókuszba kerül.
Részben érintettük a műsor első részében azt is már, hogy a munkáltatók nem csak jogot kapnak, hanem felelősséget is egyben ennek a kormányrendeletnek az eredményeképpen. Például az egészség megóvás érdekében van mérlegelési jogkörük, de emellett még bármilyen más felelősség fölmerül-e, amely a munkáltatókat terheli ebben a helyzetben?
Azt gondolom, hogy amikor felelősségről beszélünk, akkor kicsit ki kell lépnünk a munkajognak a területéről, mert itt felelősség kapcsán talán egy morális felelősségről beszélhetünk, tehát egy társadalmi felelősségvállalásról, vagy ha csak egy szűkebb közeget nézünk, akkor ugye az adott munkahely kapcsán is egy felelősségvállalásról, hogy mondhatja ezt a munkáltató, hogy nem nézem az egyén érdekeit, nem nézem azt, hogy ő be akarja oltatni magát, hanem azt mondom, hogy nekem fontos az, hogy a többi munkavállaló egészségét, érdekeit is megvédjem azzal, hogy a másik munkavállalót arra kötelezem, hogy ezt a lépést megtegye. Nyilván ezek olyan döntések, amiket nagyon nehéz meghozni ebben a helyzetben, ezért is már említettem egy különös odafigyelést és rendkívül alapos mérlegelést igényel.
Egyébként ugye korábban szó volt arról, hogy személyes adatnak minősül az, hogy valaki beadatta-e magának a koronavírus elleni védőoltást. Most változott ez az adatkezelés? Tehát valahogyan a munkáltatónak meg kell tudnia azt, hogy a munkavállalója oltott-e vagy sem. A munkáltatók az új jogszabályok értelmében a dolgozók COVID-oltáshoz kapcsolódó adatait is kezelhetik. Ez pontosan mit jelent?
Igen, nagyon érdekes volt számomra, hogy a rendeletben erre is kitértek, mert azért nyilván egy ilyen fajsúlyú lépés közben még az adatkezelésre is gondolni, azért tényleg egy ilyen körültekintést igényel, viszont megtörtént, és szabályozásra került az, hogy azokat az adatokat, amik szükségszerűen felmerülnek egy ilyen lépés esetén, azok kezelhetőek legyenek, tehát rendeleti szintű felhatalmazást kaptak a munkáltatók arra, hogy a beoltottságról szóló adatokat, tehát az, hogy ki van beoltva, ki nincs beoltva, hiszen ahhoz, hogy a munkáltató tudja, hogy kinek írja elő azt, hogy vegye fel az oltást, tudnia kell, hogy ki az, aki beoltott, ki az, akinek adott esetben felmentése van, tehát orvosi igazolás arról, hogy nem adhatja be, vagy legalábbis ellenjavalta az oltásnak a beadását, tehát ezeknek az adatoknak a szükségszerű kezelését a rendelet lehetővé teszi. Viszont nagyon fontos tudni azt, hogy itt egy jogszabályi lehetőségről van szó, nem pedig egy jogszabályi kötelezettségről. Tehát amikor a munkáltató az adatkezelés, vagy nyilván ez a fajta adatkezelés, mivel teljesen egy új megközelítést jelent, nem valószínű, hogy szerepelt az adatkezelési tájékoztatójában a munkáltatónak. Ugye amellett, hogy módosítja az adatkezelési tájékoztatót, amit a munkavállalók részére kiad, hát kell gondolni azt is, hogy milyen jogcím alapján fogja kezelni ezeket az adatokat. Amint említettem, itt nem jogszabályi kötelezettségről van szó, tehát a GDPR-nak a jogszabályi előírásokra, jogszabályi kötelezettségre vonatkozó jogcíme ilyen módon véleményem szerint nem használható, tehát célszerűbb lehet egy olyasfajta megközelítés, ahol a jogos érdek lesz a jogcím, viszont ehhez egy érdekmérlegelési tesztre is szüksége lesz a munkáltatónak, tehát hasonlóan végig kell majd gondolni azt is, hogy adatkezelés szempontjából ez miért és hogyan lesz szükségszerű, mint ahogy azt is végig gondolta, hogy munkajogi szempontból ez a lépés miért szükségszerű.
Ez mit jelent, hogy érdekmérlegelési tesztet kell készítenie a munkáltatónak, vagy lehet készítenie?
Itt tulajdonképpen szembe kell állítani azokat a jogokat és azokat az adatkezelési műveleteket, amit végezni tervez a munkáltató, és le kell tudnia vezetni azt, hogy erre az adatkezelésre miért kerül sor, és miért fér össze, miért lehet arányos korlátozás tulajdonképpen a személyes adatokkal szemben.
Jár ez bármiféle többlet adminisztrációval? Tehát arra gondolok, hogy van például egy relatíve kisebb cég, nem egy nagy vállalat, ahol nincsen erre kijelölten egy HR-es vagy egy adatvédelmi munkatárs. Mit tud tenni egy cég? Mekkora plusz feladatot vesz a nyakába ezzel?
Azt gondolom, hogy ahol már fordítottak figyelmet arra, hogy az adatkezelési tájékoztatót elkészítsék, adott esetben azokat az előírásokat betartsák, amik ebben vannak, tehát foglalkoznak ezzel, legalább egy éves felülvizsgálat szintjén, ott nem fog különösebben gondot okozni, hogy beépítsék a gyakorlatba ezt a fajta adatkezelést. Én azt gondolom, hogy a rendelet maga is egy jó támpontot ad arra, hogy milyen körben lesz szükség az adatkezelésre. Tehát ez egy jó kiinduló pont lehet, és emiatt nem gondolom, hogy olyan hatványozottan sok munka fog emiatt felmerülni.
Egyébként, hogyha a tervezett szankciós lehetőségeket nézzük, akkor itt a fizetés nélküli szabadság az egyetlen olyan dolog, ami a munkáltató kezében van, tehát amivel tulajdonképpen rá tudja venni, hogy így fogalmazzak, az oltást felvenni semmiképpen sem akaró munkavállalóját arra, hogy mégis oltakozzon?
Ez egy nagyon jó kérdés, mivel az utóbbi napokban ugye a figyelem középpontjába került ez a rendelet, és fölmerültek olyan vélemények is, hogy egyébként a fizetés nélküli szabadság, illetve az azonnali hatályú felmondás mellett akár a rendes felmondás joga is gyakorolható lehet, de azt gondolom, hogy mivel ugye kifejezetten a rendeletben ez nincs leírva, és ugye egy nagyon kezdeti dolog előtt állunk, és ahogy már említettem, nagyon sokan kívánnak nem véletlenül, ezért ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy óvatosan kell kezelni ezeket a lehetőségeket.
A távmunkaszabályok mennyire adnak lehetőséget arra, hogy a munkáltatók átmenetileg úgy kezeljék ezt a helyzetet, hogy mondjuk megtartsák a dolgozójukat, az el is végezze a munkáját, de mégse veszélyeztesse a közösséget?
Én azt gondolom, hogy a távmunka szabályozásnak az alkalmazása egy nagyon jó kompromisszumos megoldás lehet ott, ahol erre egyébként fizikálisan lehetőség van. Hogyha a munkavállaló nem akarja az oltást beadni, de az egészség megóvása érdekében a munkáltató ezt fontosnak tartaná, akkor megegyezhetnek ebben. De tény az, hogy hogy azért nem minden szegmensben van erre lehetőség, és hogyha egyébként maga a távmunka lehetőségével nem élt volna a munkáltató, akkor azért kérdésként fog felmerülni, hogy ezt szeretné-e bevezetni csak azért, hogy megtartsa a munkavállalót. Nyilván egy alternatív megoldásnak jó lehet, a lehetőségét nem szabad elvetni, de azért itt, mint említettem, egy kompromisszumos megoldás lesz majd valószínűleg. Viszont az ilyen helyzeteket, amikor ilyen alternatív megoldással, mint ugye a távmunka lehetősége, akkor ilyen lehetőségek fölmerülnek, azt azért mindenképpen figyelembe kell venni, majd amikor a munkáltató azt mérlegeli, hogy vajon az egészség megóvása érdekében valóban szükséges a fizetés nélküli szabadság elrendelése. De én azt gondolom, hogy ez is egy komoly érv lehet mondjuk a munkavállaló kezében, hogyha esetleg vitába száll a munkáltatóval, hogy valóban szükséges lépése az oltásra való kötelezés.
Ugye október 28-án hirdették ki a kormányrendeletet, ez azt jelenti, hogy praktikusan ettől a naptól kezdve élnek ezek a szabályok?
November 1-ével lépett hatályba a rendelet, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy szinte azonnal alkalmazandóak lettek ezek a rendelkezések. Nyilván, mivel ugye legalább 45 napot biztosítani kell arra, hogy a munkavállaló felvegye az oltást, ezért ennek a kifutása hosszabb lesz, de maga a rendelet ez már hatályos.
Tehát akkor tulajdonképpen 45 nap múlva láthatjuk azt meg esetlegesen mondjuk az oltási statisztikában, hogyha növekszik az oltásra jelentkezők száma, hogy ennek a kormányrendeletnek milyen a hatása.
Igen, leghamarabb akkor, ugye nem szabad elfelejteni, hogy a 45 nap egy minimum, tehát a munkáltató akár mondhatja azt is, hogy ennél hosszabb időt határoz meg, arról nem is beszélve, hogy magamat ismételve, ugye a kivárásra játszó munkáltatók valószínűleg több időt fognak majd a felkészülésre fordítani, ezért én arra számítok, hogyha meg is kezdődik a munkáltatói előírásoknak a kiosztása, akkor ez egy időben elhúzódó és kevésbé látványos folyamatot fog generálni, de mindenképpen megjelenhet a statisztikákban.